pont a piaristák hangsúlyozzák nagyon, hogy a szabályzat az nem elég, hanem kell egy kultúraváltás, tehát hogy hiába írod le te azt, hogy mit szabad és mit nem, hogyha az van a kultúrában, hogy hallgatni kell, és össze kell zárni, és a mundérbecsületét kell védeni, akkor nem fog kikerülni információ, és nem lesz szembenézés.
Urfi Péter, a 444 újságírója lassan már egy könyvre való cikket írt arról, hogy a katolikus papok és szerzetesek milyen gyerekmolesztálási ügyekbe keveredtek Magyarországon. Legújabb cikke e fatya történetét dolgozza fel, aki egy piarista szerzetes, akiről hosszú ideje nyílt titok volt, hogy úgymond valami nincs vele rendben. Mégiscsak a közelmúltban tiltották el attól, hogy kiskorúakkal bármilyen kapcsolatot fenntartson. Mindez persze csak azoknak derülhetett ki, akik olvassák rendszeresen Erdő Péter körleveleit és beszélnek latinul. A podcast mai adásában Urfi Péterrel és a 444 újságíró szerkesztőjével, Miklósi Gáborral beszélgetünk, aki még az Indexben írt hasonló témákról, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan épülnek egymásra az eddig már feltárt zaklatási ügyek, miért más e-fatya ügye az eddig megismert történetekhez képest, és hogy hogyan változik a katolikus egyház és a különböző szerzetesrendek hozzáállása a gyermekzaklató papok ügyeihez. Szervusztok!
Hello!
Sziasztok!
Arról szeretnélek először titeket kérdezni, hogy ti hogyan kezdtetek el foglalkozni újságíróként ezekkel az ügyekkel. Peti, te már a Plankó Gergővel egy podcast adásban beszélgettél erről egy kicsit, de azért azt is érdemes feleleveníteni, és Gábor, te hogy kerültél kapcsolatba ezekkel az ügyekkel, és mióta foglalkoztok ezzel a témával?
Na most egy kicsit megfogtál, mert fejből nem tudom a dátumot, de az biztos, hogy amikor az Indexnél a Panyi Szabolcs kollégám írt egy korábbi ügyről a bencéseknél, Pannonhalmán, akkor utána megkereste őt valaki egy történettel, és a Szabi annak akkor pont nem volt ideje ebben foglalkozni, megkérdezte talán azt hiszem, hogy egyből engem kérdezett, meg nem a listán kérdezte meg, hogy van-e kedvem hozzá, volt, és akkor végül is így folytam bele, tehát meglehetősen triviális módon. Ugye ez a Pető Attila egyébként, ugye akkor még értelemszerűen anonim volt, és később aztán a nevét is vállaltam.
Igen, én nekem tök fontos volt egyébként annó a Gábornak a cikke, azért, mert azt mutatta meg, ugye voltak már hasonló gyerekmolesztelési ügyek, mondjuk 1999-ből van az első, de hogy ez az Indexes cikk, ez azt mutatta be, hogy mi történik az egyházban az ilyen ügyekkel. És ez szerintem ilyen részletességgel legalábbis biztos, hogy a Gábor cikkében volt kifejtve először. Nyilván ez kellett az is, hogy az áldozat, az Attila végigjárjon sok-sok kört, és ezekről részletesen beszéljen, de számomra ez egy új, egy ilyen perspektívát nyitott meg, hogy így, és elkezdett tolni abba az irányba, én régóta gondolkozom azon, hogy kéne ezzel a témával foglalkozni, 2019-ben írtam erről először, de már korábban is foglalkoztatott, tulajdonképpen a Pannonhalmi eset óta, és akkor azt láttam, hogy jó, akkor itt ez nagyobb probléma, vagy sokkal nagyobb kiterjedésű probléma, mint az, hogy egy konkrét pap egy konkrét gyerekkel, vagy több konkrét gyerekkel mit csinál. És ez a mai napig úgy így van, hogy így egyre inkább afelé tolódom, hogy így ez a fontos kérdés. Tehát, hogy gyerekmolesztálók minden szegletében vannak a társadalomnak, de az, hogy egy ennyire fontos intézmény az erkölcsnek tulajdonképpen az első számú megtestesítője sokak számára, a világ egyik legnagyobb és legrégibb szervezete, hogyan kezeli ezeket, az már egy nagy téma, és az nem egy-egy ügynek az esetlegességeit mutatja fel, hanem rendszer szintű problémákat.
Tehát még ezt csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy ez nyilván nem az én érdemem volt, hogy abban a cikkben az egyház hozzáállása hangsúlyos szerepet kapott, hanem minden újságíró, akivel foglalkozik, egy ponton beleütközik abba, hogy a kérdéseire milyen válaszokat kap. Akár az egyháztól, akár szerzetes rendektől, már mint értelemszerűen az ilyen ügyekben. És azzal, hogy az egyház nem válaszol, vagy nagyon nehezen válaszol, vagy megnehezíti az újságírók munkáját, meg nyilván az áldozatoknak a jóvátételhez való útját, ezzel inkább saját magára húzza a sajtó érdeklődését, és ugye nem véletlen, hogy éppen a sajtó figyelme miatt kényszerült aztán az egyház is arra, hogy elkezdje vizsgálni a saját szervezetrendszerének a tevékenységét, és úgy újatakra induljon ebben a tekintetben.
Mivel azt gondolom, hogy sokat fogunk visszahivatkozni ezekre az ügyekre, nagyon röviden el tudjátok mondani, hogy a Pető Attilának az ügye meg a Panoámi ügy, az így miről szól ilyen nagy vonalakban? Tudom, hogy ez nehéz, mert hogy hosszú cikkek szólnak erről, de azért mégiscsak, hogy legyen valami ilyen kiindulási alapunk.
Ez nagyon nehéz, és én kicsit ilyen távolabbról is kezdeném. Tehát, hogy mondjuk van, vagy volt a magyar sajtóban is feltárt módon ilyen 10-20 körüli eset eddig. És a Pannonhalma és a Gábor által írt cikk az azért jelentett fordulópontot, mert elkezdett úgy általában ezek a szexuális visszaélések, ezek elkezdtek fontosak lenni. Tehát, hogy nem egy ilyen marginális dolog volt, hanem így elkezdett. Ugye a MeToo az 17-ben robbant be, de hogy azért már egyre inkább odafigyelnek az emberek arra, hogy hát milyen környezetben van a gyerekük. És ezek olyan szempontból nem voltak újdonságok, hogy ne történt volna korábban, vagy ne írt volna a sajtó korábban, hanem az, hogy ebből lett nagy felháborodás. Az összefoglalás, hát azt nem tudom, ez egy mondjuk a Pannonhalmi esetet azt talán könnyebben össze tudom foglalni, az ott egy hát nagyon ismert és nagyon sokak által nagyon szeretett szerzetes tanár, ról kiderült, hogy hát ilyen nagyon sokszor, tehát ilyen rendszeresen belenyúlkál így elalvás előtt a diákjainak a nadrágába, és igen, tulajdonképpen ennyi, és aztán utána ezt a Pannonhalma, hát mondjuk azt mondanám, hogy akkor úgy tűnt, hogy nagyon jól kezelte, ma már ők is visszatekintve azt gondolják, hogy azért ezt lehetett volna még kicsit cizellálni, vagy ma már másképpen beszélünk ezekről a dolgokról, de az akkor az ilyen előremutató hozzáállásnak tűnt, és aztán nem tudom, akarod-e összefoglalni az Attila ügyét?
Megpróbálhatom. Igen, az Attila tipikus példája azoknak a fiataloknak, akik nehéz családi helyzetből jönnek, és aztán van egy olyan bizalmas ember, aki érzékeli ezt a fajta kiszolgáltatottságot, meg szeretetészséget, és ezt a bizalmi viszonyt használja fel arra, hogy a gyereket a saját céljaira használja. Az Attila mamájával élt, és az Iker testvérével, és olyan, hát ezt most fejből mondom, de nagyon fiatal volt, tehát ilyen kamaszkorú volt, amikor az a pap, aki egy ilyen kb. Vagy kvázi ilyen apa figura volt az életében, egy fiatal, amúgy egyházi körökben is nagyon megbecsült, nagyon jó beszédű, jó svárdájú, népszerű pap elkezdett nyomulni rá. Ez lényegében az ő esetében is kimerült abban, hogy abban a néhány esetben, amikor módja volt rá, akkor a nadrágjában turkált, de az ügy azért is volt fontos, meg érdekes, már amellett, hogy nagyon kevés olyan ügy van, amiről tudni lehet, mert az áldozatok nem akarnak a nyilvánossághoz fordulni, hanem inkább felejtenek, vagy felejtenének, mert az Attila hosszú ideig nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy valamiféle igazságot keressen. Ezek a kísérletei rendre elhaltak, és aztán talán pont a Spotlight című film, meg az Index Bencés, tehát Pannonhalmi cikke után bátorodott fel újra, akkor keresett meg inket, és akkor volt egy nagy eltökéltség benne, hogy ezt végigcsinálja. Tehát őt tulajdonképpen ilyen néhány éves távlatból már azt ki lehet mondani, hogy legalább annyira traumatizálta az, hogy ő nem kap igazat vagy jogorvoslatot, hogy nem ismerik el azt, hogy amit ő gondol, az tényleg megtörtént, hogy nincs senki, aki valóban odafordulna felé az egyházon belül, ugye továbbra is egy mélyen hívő emberről van szó, aki abszolút nem a hitével számolt le, hanem csak így az egyházhoz való intézményes viszonyát kellett újra gondolnia. Úgyhogy ő vele mindig nagyon, talán ezt el lehet mondani, hogy nagyon nehéz interjú alany volt abban az értelemben, hogy borzasztóan türelmetlenül szerette volna. Ugye én voltam az első, akivel újságíróként kapcsolatba került, hogy az ügye végre megíródjon, és hogy akkor tényleges előrelépés legyen, és nehezen értett, hogy ez miért tart olyan hosszú ideiget. Szerintem több mint egy fél év volt, telt el a között, hogy megkeresett minket, és a cég végül megjelent, ami ilyenkor nyilván egy csomó munka is van vele, nyár is volt közben, az én lassúságom is szerepet játszott, de hogy végül az én cikkem, és aztán a Peti cikkeinek a hatására, majd pedig az egyházban bekövetkezett apróbb, de fontos változások hatására ő is, amennyire tudom, többé-kevésbé megnyugodott, bár ugye zajlik ellene egy büntetőpera az egyház feljelentése nyomán, és az, mint hogyha még nem ért volna véget. Tehát ugye azért itt még vannak további lehetséges fejlemények.
Igen, de még azt kiegészítésképpen, tehát szerintem az tök fontos, hogy az ő ügyében hozott a Vatikán egy döntést, ami az volt, hogy talán eltiltotta, vagy felfüggesztette, vagy tehát, hogy kiszabott rá egy büntetést, de a legsúlyosabb büntetést azt nem rótta ki rá, annak ellenére, hogy egy több tanú volt, aki tanúskodott arról, hogy ő molesztálta, és ennek ellenére sem zárta ki a papságból, ami hát a megfelelő büntetés lett volna, és miután megjelent az Indexes cikk, a Gábor cikke, akkor egy újabb körben jött megint sok áldozat, és akkor utána pár hónappal laicizálták, tehát hogy kizárták a papi rendből. És szerintem azért ez itt tök jól mutatja azt, hogy az egyház is azért csinál valamit, tehát hogy volt eljárás, ezt nem kommunikálták a Pető Attila felé, meg az Indexnek sem válaszoltak rendesen, de azért volt valami eljárás, viszont amikor erről a sajtó beszámolt, akkor utána megszületett egy, hát azért valószínűleg sokkal megfelelőbb döntés.
Beszéljünk egy kicsit ezekről az eljárásokról, mielőtt rátérnénk az F-atyának az ügyének a kitárgyalására. Ugye itt te is említetted, hogy a Gábor cikkében az volt a újdonság vagy érdem, hogy ugye leírta, hogy az egyházban ez hogy zajlik, meg itt is most mondtad, hogy ugye az egyház kezeli valahogy ezeket, tehát hogy egyrészt kezeli a sajtót rosszul, meg ezeket az ügyeket valahogy belül, és hogy ugye ez az új cikked és az F-atyás is azzal indul, hogy valójában ugye az Erdő Péter bíboros körleveleiben így közlik ezeket ilyen latin nyelvű, kétmondatos kis hírecskékként, hogy éppen kit tiltottak el, attól, hogy kiskorúakat tanítson, vagy bárhogy érintkezzen velük, de hogy ez meg csak ilyen, így el van rejtve kb. Vagy így oda van rakva ilyen hírlevelekbe. Erről tudtok egy kicsit beszélni, hogy ez általában hogy zajlik, vagy itt mik azok a folyamatok, amik lezajlanak?
Erről a jelenségről még az első cikket én írtam az Indexen, amikor egy olvasó beküldte ezt a hírlevelet. Ezek egyébként nem hozzáférhetők már, mint általában az egyház fórumain, hanem van a katolikus egyháznak az oldalán egy csak regisztrált használók számára hozzáférhető rész, illetve gondolom, hogy valamilyen ilyen offline módon kiküldik a papoknak nyomtatva is. Tehát beküldte nekem valaki, hogy nézzem meg, hogy ugyanazon abban a számban, a körlevélnek ugyanabban a számában, ahol az érintett, a Pető Attila ügyében érintett pap, vagy az őt zaklató pap ki lett zárva, egy másik papról is szerepel ez a szöveg, és akkor nekem tűnt fel, hogy igen, de hogy latinul van. Tehát ez nagyon szemet szúrt, hogy ez miért van, miközben minden más szöveg magyarul van. Egyrészt írtam róla egy kis cikket, és aztán az olvasók jelentkeztek a cikk megjelenése után egy órán belül többen is, hogy akik láthatóan jártasabbak az egyházi kánonjogban, meg a kommunikációban, hogy ez azért van, mondták ők, mert hogy az egyháznak a hivatalos nyelve a latin máig, és ezért az ilyen jogi jellegű dolgokat, és ez eltiltás, ez egy jogi aktus, ezeket latinul írják le. Ugye nem igazán voltam abban a helyzetben, hogy ezt leellenőrizem, de annyira kézenfekvőnek tűnt, a főegyházmegye pedig nem válaszolt, hogy akkor ezt végül beírtam a cikkbe. Mint utóbb kiderült, mikor a Peti után értem most az utolsó cikkbe, hogy egy kicsit itten laza voltam, tehát hogy alaposabban le kellett volna ellenőrizni, inkább időt hagyni rá, és hagyni egy másik cikkbe megírni, hogy ez micsoda. Abban a pillanatban ez nem tűnt egy annyira fontos dolognak, hogy inkább egy másik cikket fordítsak, de hát az ember téved néha, tehát ez az én szakmai mellényúlásom volt, ez tény.
Ez szerintem én inkább azt mondtam, vagy azt is írtam a cikkbe, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon jó indulatú értelmezés, és szerintem is kézenfekvő volt. Ugye az derült ki, hogy a mostani eltiltásokról szóló rész, az már magyarul van. Tehát, hogy pont ezért látszik az, hogy hát ez nincsen kőbevésve, hogy latinul kell, mert a mostani az már magyarul volt. Ugye azt nem tudjuk, hogy mondjuk az elmúlt 5 évben, mert ugye 5 év telt el kb. Milyen nyelven jelentek meg ezek, de hogy azért nem csak a nyelvről van szó. Tehát, hogy ezek nekem az a furcsa ezekben, hogy ugye kiküldik névvel, tehát nem tudom, akár GDPR szempontokból is ez egy érdekes kérdés lehet, hogy így kiküldi az érsek, az Erdő Péter ezeket a körleveleket, beleírja a névvel, hogy ez és ez történt, de azt már nem írják bele, hogy vagy nem, azt írja csak bele, hogy mi a büntetés, de azt már nem írja bele, hogy mi történt. És akkor emiatt egy ilyen kicsit egy ilyen belső hallgatás is van, hogy akkor mindenki csak találgat. Még én olyanokat is találtam, szintén ilyen jóval régebbi körlevelekben, hogy ilyen egyházi törvénycikkelyekre való hivatkozás volt. De az egyházi törvénycikkelyek, ugye ezek ilyen büntetőjogi forma, ott is az volt, hogy hát így sok minden fel van sorolva, és hát nagyon nem mindegy, hogy az adott cikk alá tartozó cselekmények közül melyiket követte el ez a nevesített pap. Tehát, hogy ezek ilyen bénázások, nyilván ezek nagyon nehéz kommunikációs helyzetek, de azért hogy mondjam, ennél valószínűleg lehetne tudatosabban kommunikálni.
Annál is inkább, mert ahogy emlékszem, amikor lapozgattam akkor, vagy nézegettem azokat az oldalakat, nem lapozgattam, mert online kaptam, voltak olyan visszatérő ilyen ügyek, amikor valakik az egyház nevében például pénzt akarnak kicsalni emberektől, és akkor felhívják a papságnak a figyelmét, hogy nekik szól a körlevél, hogy figyeljenek oda erre és erre a társaságra, mert korábban ilyen módon így és így próbálták az embereket megtéveszteni, és az egyház nevébe pénzt szerezni tőlük. Tehát, hogy más ügyekben sokkal konkrétabbak és szókimondóbbak, hogy valójában mi történt, és hirtelen, amikor pedig a papoknak a legkínosabb ügyeiről van szó, akkor bejön egy ilyen furcsa szemérmesség.
Minden esetre, akármennyire szemérmes, meg furcsa, ez már valójában egyfajta ilyen ítéleted, ez egy folyamatnak a vége, ami így ilyen rövid latin bejegyzésekben, vagy most már magyar nyelvű bejegyzésekben manifesztálódik, de hogy mit lehet tudni arról, ami oda vezet?
Hát ez nagyon sokáig úgy működött, és alapvetően most is úgy működik, hogy hadd menjek vissza 2001-be, kérlek, amikor a Föld egy ízó gázgömb volt, hogy amikor elkezdtek megjelenni elsősorban az amerikai sajtóban ezek a gyerekmolesztelési ügyek, akkor azt vette észre a Vatikán, hogy hajlamosak a püspökök eltussolni ezeket az ügyeket. Ugye ez az egyik fő téma ezzel kapcsolatban, hogy miért, és miért ilyen sokan tusolnak el ügyeket. És ekkor a hittani kongregációnak a vezetője, ami ott a fő ilyen papokkal foglalkozó hivatal a Vatikánban, és amit egy Ratzinger nevű úriember vezetett, az a döntés született, hogy akkor minden ilyen gyerekmolesztáló papos ügyet magához von a Ratzinger és a hivatala, aminek nyilvánvalóan az volt a célja, hogy ne tusolják el. Tehát, hogy ezért szokták így ilyen piedesztára is emelni akár a Ratzingert, hogy hát ő milyen sokat tett ezért, hogy ne tusolják el a püspökök. Nyilván erről lehetne vitatkozni, de hogy onnantól kezdve ez az alapvető formája, hogy akkor a döntéseket és a kivizsgálásnak egy részét is a Vatikán folytatja le. Van helyben is vizsgálat, valamilyen előzetes vizsgálat, és aztán utána ezt felküldik a Vatikánba, és akkor ott folytatódik a vizsgálat, és ott születik a döntés. Ez sokszor többkörös, tehát, hogy van valamilyen előzetes döntés, és mondjuk azt mondják, hogy akkor most felfüggesztjük, és ez nagyon jó, hogy ez egy ilyen automatizmussá vált tulajdonképpen, hogyha ilyen megalapozott gyanú van, akkor felfüggesztik a papot. Ami azért nagyon fontos, mert ezek a vizsgálatok sajnos sokszor nagyon sok évig tudnak elhúzódni, és addig az illető az nincsen gyerekek közelében, mert ez a felfüggesztésnek a következménye, vagy ezt is tartalmazza a felfüggesztés. És egyébként pont most hallottam ezt az új információt, és ez szerintem nem is nagyon publikus, vagy legalábbis Magyarországon biztosan nem jelent meg, hogy a Vatikán, amire nagyon sokat panaszkodtak a magyar egyházi vezetők is, hogy hát így élhetetlen és elfogadhatatlanul hosszú várakozási idő van. Tehát mondjuk képzeljétek el, hogy együtt éltek valakivel, egy szerzetessel, minden nap együtt reggeliztek, ebédeltek, vacsoráztok, imádkoztok, és közben nem lehet tudni, hogy molesztál gyerekeket, vagy nem. És hogy mi lesz a sorsa. És vársz évekig, tényleg van olyan, hogy 10 évig. És most a Vatikán elkezdte ezt kiszignálni, és visszaosztani. Ha jól értem, akkor elsősorban olyan hát ilyen intézményeknek, egyházmegyéknek, szerzetesrendeknek, akik ilyen okésnak tűnnek, és felkészültnek tűnnek. És akkor most például az egyik ügy, amiről a következő cikken fog szólni, ami a ferenceseknél van, ott például már ez történt, hogy a Vatikán azt mondta, hogy jó, akkor legyen ez a vizsgálat, de ezt ő odaadja a szerzetesrendnek, a szerzetesrend nemzetközi vezetésének, és azok a helyiekkel együttműködve megcsinálják az egészet, és a Vatikán az áldását adja rá.
Ez már egy kicsit rávezet arra, hogy beszéljünk akkor az F-atya ügyéről, mert hogy azzal kapcsolatban nagyon jól látszik ez a különbség. Azzal kapcsolatban, hogy a szerzetesrendek meg a katolikus egyháznak más szervezetei hogyan kezelik ezeket az ügyeket, el tudod mondani egy kicsit, hogy ki F-atya és mi történt vele?
Igen, hát F atya ügye, hogy úgy mondjam, az Antal atya ügyével kezdődött. Tehát ez két piarista szerzetes, és én hallottam, több ember írt nekem, hogy hát ez az F atyával valami baj van. Meséltek ilyen történeteket, de nem tudtam ezzel mit kezdeni. És aztán viszont volt egy másik szerzetes, akinek mint kiderült, egy már lefolytatott vizsgálat még a 80-as években, amikor az akkori tartomány főnök, Jelenics István eltiltotta. Hát így tulajdonképpen kizárta a rendből, hogy megkérte, hogy távozzon, mert két különböző iskolából is jött panasz, és bebizonyosodott, hogy gyerekeket molesztált. És ő aztán elment más egyházmegyei szolgálatba, tehát plébánosként szolgált egy templomba, és hát haláláig nem nagyon érte semmilyen szankció. De ebben a cikkben szerepelt egy ilyen leírás az F-atya ügyéről is, és akkor írtak nekem hát érintettek, vagy ilyen volt diákok, akik hát nagyjából mindenki ugyanazt meséli el, tehát hogy egy nagyon felkészült tanár, egyesek szerint nem elég jó tanár, ebben eltérnek a vélemények, de hogy mindenki ugyanazt a történetet meséli el, hogy levitte a pincébe a szobájába, és rázárta az ajtót, és azt mondta, hogy tolja le a gatyáját, és akkor elfenekeli vagy a kezével, vagy a cserkészövével, vagy ilyesmi. És ami nekem ebben tök fontos, hogy ez azért tudott megszületni ez a cikk, és azért tudott elindulni ez az egyházi eljárás is, mert az előző cikk hatására voltak olyan érintettek, volt diákok, akik hivatalos bejelentést tettek. És szerintem én ezt értem az alatt, hogy így egymásba kapcsolódnak ezek az ügyek, vagy egymásból következnek ezek az ügyek, hogy van egy tipp, annak utána jár egy újságíró, megírja, aztán a következő, jön a következő tipp, és akkor abból elindulnak ilyen eljárások, és egyébként, hát ez nyilván csak az én szubjektív benyomásom, de én azt éreztem a piarista rendnél, hogy ők kifejezetten örültek annak, hogy ez megtörtént. Tehát, hogy ez az F-atya már nem hivatalosan több mint 10 éve el van tiltva a gyerekektől, de nem voltak hivatalos bejelentők, és emiatt nem tudták elkezdeni az egyházi eljárást. Most ez az egyházi eljárás ez folyik, a Vatikánban van, és nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, de ilyen előzetes intézkedésként eltiltották a kiskorúakkal való érintkezéstől.
Nekem a cikk olvasása közben is, és most is végig az a kérdés jár a fejemben, hogy ezek miért egyházi eljárások vannak ebből, meg akik bejelentenek, azok miért az egyházhoz fordulnak? Tehát, hogy miért nem a hatóságokhoz, miért nem büntetőügyek lesznek ebből?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és sokszor gondolkozom én is rajta, de vannak válaszaim. Hát mindenkinek különböző okai vannak nyilván, de az valószínűleg egy jellemző ok, hogy nem akarnak. Mindenkinek vannak tapasztalatai.
De bocsánat, ki nem akar?
Hát az áldozatok, vagy a szüleik. Szerintem, hogyha belegondolunk, hogy akarunk-e a magyar igazságügyi rendszerben mi áldozatként megjelenni, szerintem nagyon sok embernek az a válasz erre, hogy nem. Ráadásul ezek az ügyek a világi jog szerint nagyon sok esetben elévültek. Ugye a 2013-ban, amikor a Magyari Péter kollégánk megírta az S. tanár úr ügyét, azután a Fidesz hozott egy törvényt, hogy nem évülhetnek-e az ilyen bűncselekmények, de minden, ami 2013 előtt történt, az mostanra már elévült, vagy hát majdnem minden.
És akkor akik az F-atya ügyében, ugye a cikkeid hatására többek között előálltak, azok azért, vagy lehet, hogy azért az egyházhoz, meg a szerzetes rendhez fordultak, mert hogy igazából már nem volt büntetőjogi tényállás?
Itt egy pillanatra belekapcsolódnék, hogy szerintem érdemes szétválasztani azt, hogy az áldozatok miért az egyházon belül keresik a jogorvoslatot, és az egyház maga miért nem fordul a világi igazságszolgáltatáshoz. Abban, amit a Peti mondott, abban amellett szerintem az is benne van, hogy alapvetően olyan emberekről van szó, akik mélyen hívők, és nem feltétlenül akarnak az egyházzal konfliktust, nem is biztos, hogy átlátják. Ugye általában, hogy az előbbi szó volt róla, azért itt a kiszolgáltatottabb gyerekek azok, nem túl jó érdekérvényesítő családokból származó gyerekek, azok jellemzően nyilván vannak másmilyenek is, akik áldozatul esnek, mert eleve már egy korai szakaszban nem lépnek be a szülők, hogy megvédjék őket, és ezekben az esetekben valószínűleg, de ez tényleg csak most a teóriám halmozottan fennáll az a helyzet, hogy az anyuka, vagy az apuka, vagy a szülők, vagy a hozzátartozók nagyon érintett, vagy érdekeltek abban, hogy jó viszony fennmaradjon az egyháza, mert mégiscsak az volt az a hely, ahol segítettek nekük, melléjük álltak, ott volt egy ember, akiben megbíztak, és hogyha még ez az ember esetleg bántotta is a gyereküket, akkor is azt gondolják, hogy ez valószínűleg egy ilyen egyszeri dolog, de továbbra is benne akarnak maradni az egyház kötelékében, nem akarják elveszíteni a jó indulatot, meg a hitüket sem, tehát az ember azért ragaszkodik a hiedelmeihez általában. A másik nehezebb kérdés, de gondolom, majd mindjárt arról is beszélünk, hogy az egyház miért zár, vagy zárt nagyon sokáig össze.
Hát igen, de hogy, szóval, hogy ezek szerintem abszolút, tehát hogy nagyon sok variáció van, és ezek is variációk, de hogy az egyház, és ezt szokta is hangsúlyozni a katolikus egyház, hogy bizonyos szempontból nekik tényleg szigorúbb szabályok vannak, tehát hogy olyan szempontból, hogy nem évülnek el a régi ügyek, és ezért lehet ezzel foglalkozni. Ilyen közigazgatási eljárás, vagy valamilyen munkahelyi eljárás formájában. Az persze nyilván sokokat dühít, hogy van egy eljárás, és annak a végén az a nagy büntetés, hogy kizárják a papok közül az elkövetőt, és ezzel vége az ügynek.
Hát meg ahogy te is az ilyen előző podcastban, meg a cikkeidben írtad, hogy tök jó, hogy a katolikus egyháznak így szigorú rendszerei, meg ilyen szabályai vannak erre, meg hogy nem élülnek el dolgok, de hogy közben meg, hát említetted az a Plankó Gergővel készült podcastban, hogy valami nemzetközi konferencián egy ilyen fontos magyar püspök meg azt mondta, hogy itt nincsenek ilyen ügyek, és hogy ez csak egy ilyen liberális rágalom, tehát hogy így a legfelsőbb szinten nem akarnak ezzel foglalkozni, vagy hát nem akartak, és nyilván fogunk beszélni arról mindjárt, hogy ez hogy változik, de hogy, tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy tök jó, hogyha vannak így intézmények, meg folyamatok, de hogyha a szervezet nem akar ezzel foglalkozni, akkor...
Igen, de hogy igazából szerintem most már ezzel lehet mondani azt, hogy akar, vagy hogy egyre több olyan hely van, amelyik akar foglalkozni, de hogy ez azt nem lehet megkerülni, hogy ez egy ilyen nagyon gyakori felvetés, hogy hát miért nem a rendőrséghez mennek, miért nem tesz feljelentést a szülő, az egyház, az iskola, az áldozat, mindenki tegyen feljelentést, de hogy itt tényleg egyszerűen az van, hogy elévülnek, és viszont vannak olyan intézményes eszközök, amelyek valamilyen szintű hát eljárást le tudnak folytatni, és azt nem szabad lekicsinyelni, mert még hogyha nem is jár börtönbüntetéssel, de azért mégiscsak, hogy mondjam, az igazát kimondják az áldozatnak, a bűnösségét kimondják az elkövetőnek, és hát azért sokaknak azért ez egy nagyon nagy csapás. És hogy így szerintem érdemes behozni ilyen párhuzamként mondjuk a színházi ügyeket, hogy hát Gotár Péter ügyét mondjuk, vagy Marton László ügyét, hogy ott is volt egy intézményi eljárás, ami miatt tulajdonképpen kirúgták, vagy eltávolították ezeket a nagyon neves rendezőket, de hát nem volt rendőrségi feljelentés, tehát hogy így nem, sokszor azért nem az a kérdés, hogy miért nincsen rendőrségi eljárás, hanem az, hogy van-e intézményi, mert az azért sokkal jobb, mint a semmi.
Szelf atyáról szóló cikkednek egy ilyen fontos eleme vagy motivuma az, hogy a piarista szerzetesen az egész máshogy állt-e ez a kérdéshez, meg amúgy a sajtóhoz is, mint a Magyar Katolikus Egyház. Tudsz erről egy kicsit beszélni, hogy mik voltak a fő különbségek, és igazából szerintem lehet, hogy hasznos egy kicsit a KH-tól indulni és elmondani, hogy mi a különbség egy pap, meg egy szerzetes, meg a szerzetes rend, meg a Magyar Katolikus Egyház egyéb ilyen szervezete vagy intézménye között.
Hát ugye a magyar egyház szerkezete, azért nagyon nagy szakértő nem vagyok, de megpróbálom ezt így röviden összefoglalni. Ez úgy néz ki, hogy alapvetően püspökségek vannak, ezek területi alapon szerveződnek, és a püspök vezeti őket. Van mondjuk 15 egyházmegye, amiket 15 püspök vezet, és hát ugye ők az apostolok utódai, és a egy személyben felelősek az egész hát nagyon kiterjedt intézményrendszerért, és a hívők sokaságáért. Nagyon nagyhatalmú emberek, akik fölött csak a pápa áll. És vannak a szerzetes rendek, amiknek viszont van egy nemzetközi hálózata, tehát mondjuk teszem azt a piarista rendnek is van egy központja, és a ferences rendnek is van egy központja, és ott van egy rendfőnök, aki hát talán Rómában székel, és ő a rendnek a vezetője, és fölött áll a pápa, az oké, de hogy ez egy tök más rendszer, tehát ez más szabályok, szokások, kultúra van.
De és akkor a magyar püspököknek ezekre nincs is semmilyen befolyása?
Olyan szempontból van, hogy tehát egy ilyen anyagi függés az tud lenni, tud olyan közjáték lenni, hogy mondjuk egy szerzetes az elmegy egy plébániára, és plébános lesz, és akkor ott, akkor már a püspök fennhatósága alatt van. Ugye az Erdő Péternek a körlevele, amiből idézek, és ami az alapja ennek a cikknek, az ugye azért is van szó benne a két szerzetesről, mert hát valamilyen fennhatósága van a szerzetesek fölött, hogy ez pontosan hogy néz ki, abba nem mernék belemenni, inkább ilyen sejtéseim vannak. Erre vannak az egyházjukászok, de hogy nagyjából ez a fontos különbség, hogy ezek ilyen külön világok, ezek a szerzetesrendek.
Hát a másik meg az, hogy úgy egy sokkal kisebb intézményekről van szó, mint maga a nagy egyház, és már csak szervezetszociológiai okok miatt is, de azért is, mert ugye részben a katolikus hitvilágon belül némileg másképp, nem is, hogy más hitelveket vallanak, de hogy ugye máshol vannak a prioritásaik a szerzetes rendeknek, illetve ezek tanítórendek, vagy gyógyítórendek, stb. Ugye kialakul egy olyan belső kultúra, ami egy kicsit különbözik attól, amilyen a nagy egyházé, vagy egy püspökség, vagy egyházmegyé. Úgyhogy amikor egy olyan üggyel kell foglalkozniuk, mint például amilyen a gyerekmolesztálás, akkor egyszerűen jobban áramlik az információ, valószínűleg könnyebb valamiféle megegyezésre jutni a szerzetes renden belül, hogy ezt hogyan kezeljék, nehezebb eltusolni a dolgokat, vagy elhallgatni. És ez is arra felé tol egy ilyen kisebb szervezetet, hogy nyíltabban kezelje, ahova ugye majd mindjárt kifut ez az egész vonal a beszélgetésnek.
Illetve igen, tehát hogy mondjuk ez tök jól megfogható gyakorlati dolog, hogy a piarista meg a ferences rendnek, mint amely 2011-ben megszületett már valamilyen szabályozása, és akkor azt követik azóta. És ez tehát egy nemzetközi szintű szabályozás áll a magyar szabályozás mögött, és akkor ők azt követik.
De és ez a szabályozás, ez jó? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye egy kicsit nekem a cikketben én pozitív szereplőnek tűnnek a szerzetes rendek, hogy leülnek, beszélnek, nyíltan kezelik meg, hogy nekik vannak erre ilyen protokolljaik, de ehhez képest meg ugye, mintha nem tudom teljesen visszaidézni, de hogy ott az F-atyáról is így felmerült, hogy ő is így ilyen, igazából egyik piarista gimnáziumról a másikra ment, hogyha egy kicsit valami baj volt vele, akkor át tudott menni a másikba, meg hogy más szerzetes tanárok is voltak így, hogy így jártak a különböző intézmények között.
Igen, tehát ez mindkettő igaz, tehát hogy ez a 90-es években, meg a 2000-es években ez rosszul működött. Nem is voltak ilyen szabályzatok, és ami voltak, azok rosszul működtek, és ezért vált lehetővé, és akkor most már viszont vannak jó szabályzatok. Nyilván ezt pont a piaristák hangsúlyozzák nagyon, hogy a szabályzat az nem elég, hanem kell egy kultúraváltás, tehát hogy hiába írod le te azt, hogy mit szabad és mit nem, hogyha az van a kultúrában, hogy hallgatni kell, és össze kell zárni, és a mundérbecsületét kell védeni, akkor nem fog kikerülni információ, és nem lesz szembenézés, meg is mi. Szóval, hogy ez tökre változik, és tök sokat változik, és egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy a püspökségekben is, vagy mondjuk az Erdő Péternek a érsekségében is vannak tök jó változások. Nem függetlenül egyébként a sajtó munkájától, illetve hát elsősorban a Pető Attilának a kitartásától.
Gábor, neked milyen volt egy az egyik elsőként így fölvenni a kapcsolatot az egyházzal, ezek miatt a kérdések miatt így 2016-ban? Hát, hogy neked mi volt akkor a tapasztalatod, és akkor ezt lehet, hogy érdemes összevetni azzal, hogy most ezek hogy működnek, most ez mennyit változott?
Itt újságíróként már ugye volt tapasztalatom, meg van tapasztalatom abban, hogy milyen, amikor így olyan szervezethez fordul az ember információért, ahol semmilyen kontaktja nincsen. Ehhez képest nyilván egy kicsit meglepő volt, hogy nem reagálnak, bár miután az Attilával elég sokat beszéltünk, annyira nem is lepett meg, tehát az lett volna valóban meglepő, hogyha nagyon tárt karokkal fogadnak és felhívnak a püspöki palotába, és Erdő Péter vagy a az igazgatási vezető elmondja, hogy mi történt pontosan, hol tart az eljárás. Ugye ilyenkor egyrészt az ember újságíróként kis széttárja a karját, és akkor beírhatja a cikk végére, hogy amint majd reagálnak, akkor frissítjük a cikket. Nyilván egy ilyen nagyobb cikknél ez olyan furán hangzik, úgyhogy megpróbál kerülő utakon forrásokat találni. Nekem is sikerült nem túl nagy kerülő utat, de olyan embert találni, aki hajlandó volt név nélkül, de lényegében a hivatalos álláspontot elmondani, és akkor ez így megéri, nem lehetett, de érzékeltetni lehetett. Nekem ezekben az egyházi ügyekben mindig azért felmerül az, hogy van azért egy állam. És hogy az állam az egyrészt miért dugja ilyenkor homokba a fejét, és nem mondja soha szinte soha egy képviselője sem, hogy ez nem oké. Hogy az egyház nem igazán nyíltan áll hozzá ezekhez a dolgokhoz, hogy nem oké, hogy a tudomásukra jutott még el nem évült, de akár elévült bűncselekményekről is nem beszélnek, nem osztják meg ezeket a világi hatóságokkal. Nyilván az el nem évült esetekben erre egyébként állampolgári kötelezettségük is van. És ugye ilyenkor mindig ezek ilyen, az, hogy az állam hogyan viszonyul az egyházhoz, és az ilyen különösen kínos kérdésekhez, az ugye mindig eléggé jól rámutat arra, hogy valójában milyen a viszony az állam és az egyház között, hogy miért van szüksége az államnak az egyházra azért, hogy legitimálja most éppen a mostani keresztény kurzust, és az egyház pedig miért igyekszik ezeket a dolgokat fű alatt tartani, mert hogy ugye nem akar botrányt, nem akarja, hogy a renoméjának ártson, nem akar, hogy a finanszírozása, állami megbecsültsége, státusza, stb. Romoljon ezek miatt a dolgok miatt. Tehát van egy ilyen kölcsönös egymásra utaltság, és ebben a helyzetben mindenkinek megfelel az, hogy az egyház amennyire tudja, fű alatt tartsa ezeket a dolgokat. És ebben az esetben is ugye egyrészt a nyilvánosság, tehát a sajtó felől jött impulzus arra, hogy ez a helyzet változzon, illetve hát nyilván, hogy múlik az idő, és változik a társadalom, úgy az egyházon belül is felmerült erre igény, lásd elsősorban a szerzetes rendeket.
Szerintem mondjuk ez tök beszédes, bár ilyen léha példa, hogy sőt, találós kérdés, hogy a kormánypárti politikusok és kormánypárti sajtó melyik molesztálási ügybe keveredett pappal foglalkozott szerintetek? Én egyet tudok. Akivel részletesen, behatóan, elítélőleg, nagyon keményen odaléptek.
Nekem tippem sincs, én csak arra emlékszem, amikor Gulyás Gergőt szembesítették, vagy így megkérdezték, hogy lesznek erről vizsgálatok, és akkor azt mondta, hogy inkább a liberálisok hasonló ügyeivel akar foglalkozni.
Igen.
Vagy kellene foglalkozni.
Kábor.
Már most tudom, hogy mindjárt nagyon rossz lesz, amikor kimondod, de fogalmam nincs.
Donát László, ugye ő nem katolikus pap, hanem evangélikus lelkész, és annak örvén, hogy lehetett...
Bocsánat, annyit tudok a mentségemre mondani, most kifejezetten gyerekbántalmazásban gondolkoztam, de teljesen igazad van.
Igen, tehát hogy ugye a Donát Anna momentumos politikusnak az apjaként, akkor aztán nagyon-nagyon mélyen elítélték azt, hogy itt egy lelkész ilyesmit csinál. Az összes többi esetben nem volt, és hát az is nagy fájdalmam, és egyébként azt hiszem, hogy sok katolikusnak is egyébként a fájdalma, hogy ezzel a katolikus sajtó sem foglalkozik, tehát hogy nincsen olyan, hogy mint mondjuk Nyugat-Európában egy csomó kiváló katolikus médiatermék van, aki nagyon alaposan foglalkozik, és feltár ilyen ügyeket, és a magyar katolikus sajtóban ez még hírszinten sincsen. Tehát közleményeket hoznak le kommentár nélkül, de nincsen az, hogy akkor most így szemléznék azt, hogy ez és ez történt.
Ez az ilyen állami hozzáállás kérdés, ez azért is, hogy mondjam, érdekes, de ez egy rossz szó, mert hogy ugye közben meg most a pedofil törvény, vagy most már inkább gyermekvédelmi törvényként hivatkozott szabályozás, meg egy ilyen nagyon fontos politikai issúja a kormánynak, és lesz még, de ugye ez teljesen elment egy ilyen másik irányba, de hogy ez meg nyilván, én nem tudom, hogy ez mennyire adna teret például arra, hogy ilyen ügyekkel jobban lehessen foglalkozni, mert nem a homoszexualitás ábrázolásának tilalma, hanem a konkrétan a pedofil bűncselekmények elkövetésére vonatkozó része, de hogy csak egy ilyen érdekes, hogy ez egy ilyen nagyon fontos issú, de hogy ez ilyen teljesen külön van attól, hogy kell a konkrét gyermekbántalmazási ügyekkel, meg nem foglalkozik a a kormány vagy az állam?
Hát foglalkoznak vele, mert ugye jelentősen szigorították a pedofil bűncselekményeknek a büntetőjogi következményeit, meg ugye most is zajlik ez a gyerekvédelmi intézkedés sorozat, aminek csak egy ilyen nagyon torz végeredménye, amit utólag szuszakoltak bele, a milyen melegekkel foglalkozik. Tehát igazából én az egyházak kapcsán azért óvakodnék attól, hogy az államnak ezt a, vagy a kormányzatnak ezt a meleg ellenességét, amit most napi renden tart, hogy a rossz gazdasági helyzet, vagy az inflációról, vagy nem tudom mire elterje a figyelmet, ezt nagyon behozzam az egyházaknak, vagy az egyházi emberek gyerekbántalmazási ügyeiben, mert ez szerintem eléggé külön van. Attól ez még egy probléma, mint hogy nyilván lehet arról is beszélni, hogy a katolikus egyházon belül, ugye, ahol cölibátust kell fogadniuk a papoknak, ez mennyire kontraszelektív abból a szempontból, hogy kimegy egyáltalán papnak. De ez szerintem az egyház problémája, tehát hogy az, hogy valaki papnak áll, az nem, szerintem nem indukál semmit arra nézve, hogy neki egyébként vannak-e hajlamai arra, hogy gyerekeket bántalmazzon.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez nem, tehát hogy biztos, hogy gondoltak erre a Fidesz okos emberei, hogy ebből lesz majd egy ilyen konfliktus, és az ellenzék is, vagy az ellenzék bizonyos tagjai is próbálják erre kiélezni, vagy erre ezzel visszavágni, hogy akkor debezzeg a pedofil papok. Nyilván ez az ellenzéknek és a kormánynak is jó, hiszen a saját táborukat tudják tüzelni nagyon eredményesen a melegellenes és egyházellenes indulatokat. Speciál szerintem az áldozatoknak, meg az ügy higgadt kezelésének és alapos kezelésének nem tesz jót. Tehát, hogy én beszéltem olyan gyerekvédelemmel foglalkozó papi személlyel, nagyon tekintélyes papi személlyel, aki a kicsit magába roskadva azt mondta, hogy hát most nekik évekig vége. Tehát, hogy itt nem lesz értelmes beszéd, mert aki erről elkezd beszélni, én remélem, hogy ez egy pessimista gondolat volt, és nem így lesz, és lehet értelmes gyerekvédelmi intézkedésekről beszélgetni, meg programokról, de hát nekik nyilván az van, hogy ezek kinyitja valaki a száját, hogy akkor gyerekvédelem plusz egy ház, akkor onnantól kezdve ömlik a szar minden irányba, ami nagyon megnehezíti az értelmes beszédet.
És mi lenne egy pozitív kimenet, vagy egy olyan fejlődés, ami jobb irányba vihetné ezeket a dolgokat? Meg ti amúgy láttok-e pozitív folyamatokat, már azon kívül, amikről beszéltünk, hogy nem tudom, hogy a szerzetes rendeknek már vannak, meg a katolikus egyháznak is olyan különböző folyamatai, de hogy ti mit láttok, hogy ez merre halad ennek a kérdésnek a feldolgozása és kezelése?
Hát nyilván ott van mindenkinek a fejébe, aki ezzel sokat foglalkozik, mondjuk a lengyel példa, ahol egészen földcsuszamplásszerű változások voltak, és püspököket rúgtak ki azért, mert nem megfelelően kezeltek molesztelési ügyeket, vagy eltussolták ezeket. Nem biztos, hogy Magyarországon is ez fog történni, bár lennének tippjeim, hogy melyik püspököknek kéne válaszolni a kemény kérdésekre, de szerintem amúgy fejlődés van, tök látványos, folyamatos. Tehát én 2 éve kezdtem el ezt a cikksorozatot, azóta olyan dolgok történtek, amik teljesen elképzelhetetlenek voltak. Tehát, hogy a püspökök testületileg bocsánatot kértek az áldozatoktól, az egy szimbolikus dolog, de egy erős szimbólum. Vagy például egy júniusi közleményükbe az egész püspöki kar, tehát az egyház vezetősége kinyilatkoztatta, hogy nagyon fontos a szembenézésben a tényfeltáró újságírás munkája. Hát én ezt 2 éve el nem tudtam volna képzelni, hogy szerintem vannak ilyen előremutató jelek, vagy például nekem nagyon pozitív tapasztalatom volt a cserkészekkel, most tegnap kiadtak egy közleményt arról, hogy mennyire fontos, hogy megjelennek ezek az ügyek a nyilvánosságba. Én tegnap már beszéltem egy olyan érintettel, aki a következő cikkben fog megszólalni, valószínűleg névvel, miután elolvasta a cikkemet. Szóval, hogy azért elég gyorsan változnak a dolgok. Szerintem, hogyha egy-két év az gyors, és szerintem az gyors, akkor szerintem, hogy elég biztató dolgok is vannak.
Igen, én nem követem annyira, mint a Peti, mert nem írok mostanában erről a témáról, bár nyilván figyelem meg foglalkoztat, azért nekem, és ez egy tény, egy nagyon örvendetes dolog, már eleve az, ami történt, hogy kineveztek ezért egy felelős embert az egyházon belül, hogy a szervezetrendszerek nyíltabban és reflektívebben állnak ehhez a dologhoz, de azért nagyon várom azt, amikor majd lehet például Erdő Péterrel újságíróknak ilyen ügyekbe beszélni, vagy amikor válaszolnak például egy konkrét ügyben a kérdéseinkre, és nem csak azt tudjuk leírni, hogy kerestük őket, de nem válaszoltak.
Illetve hát ami hát sok országban a megoldást és az áttörést hozta, Lengyelországban is, de nagyon sok másik országban, az, hogyha van egy vizsgálat, ugye erre azt mondták katolikus illetékesek, és a Gulyás Gergely is, hogy hát ez nem lehetséges Magyarországon. Szerintem Magyarország sem más, mint a többi ország. Szóval
Magyarország... De mit mondanak, hogy miért nem lehetséges?
Hát ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy inkább Cohn-Bendittel foglalkozzunk, ennél azért sokkal intelligensebb választ adott a két ilyen katolikus vezető pozícióban lévő ember. Hát az egyikük azt mondta, hogy nehéz a módszertanát megtalálni egy ilyen vizsgálatnak, ami kétségtelenül igaz. Csak hát azért, hogyha nagyon keresi az ember, akkor csak le lehet kopizni más országoknak a vizsgálatait. A másik pedig azt mondja, hogy még nem tartott a magyar társadalom. És ebben is van igazság, tehát akkor tud változni a magyar társadalom is, hogyha történnek erre irányuló lépések.
Hát ugye a magyar társadalom akkor fogott tartani, hogyha egyre több ilyen ügy kerül elő, és egyre kevésbé lesz tartható az, hogy valaki azt mondja, hogy még nem tartott a magyar társadalom, mert valójában szerintem a magyar társadalom nem tartott, hanem még az egyházi intézményrendszer nincs rákényszerítve arra, hogy pontosan, amit az előbb mondtál, hogy elkezdje a külföldön már létező gyakorlatokat áttekinteni, és aztán valamilyen módon alkalmazni saját magára. És erre valóban a média, a nyilvánosság, meg a saját hívei kényszerítetik rá őket, ha már a politika nem.
Durfi Péter és Miklósi Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk erről, és nagyon várjuk a következő cikkedet, Peti.
Köszi, és hello.
Hello, sziasztok.
Köszönjük szépen, hogy hallgattátok az adást. Nem sokára majd új adással jelentkezünk, addig is hallgassátok a más podcastjainkat, megnézzétek a videóinkat, olvassátok a 444-et, és lépjetek be a körbe. Sziasztok!